korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Vendégeink Lábadi Éva, Hass Balázs és felesége Lukács Éva. A műsort Pap Ági és Miklós vezeti.
Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, nagy öröm találkozni, hiszen évtizedek óta ismerünk benneteket, és nagyon sokszor találkoztunk már. A mai beszélgetés a tegnapi és a mai ünnep és emléknap a Mindenszentek és a Halottak napjához kapcsolódik. A három boldog, például mutató házasságban élő házaspárt évtizedek óta ismerjük. Együtt vettünk részt, és együtt szolgáltunk több ízben a házas hétvége közösségében. A halál fájdalmasan elválasztotta őket házaspárjuktól, akik évekkel ezelőtt eltávoztak. Most három mosolygó, belső békét sugárzó özvegyel beszélgetünk. Lábadi Évivel, Lukács Évivel és Vas Balázzsal.
Kérjük, mutassátok be önmagatokat. Mit tudnátok magatokról mesélni?
Én Lábadi Tamásné vagyok, Évi. 31 évet töltöttünk férjemmel, Lábadi Tamással a házas hétvégében. Egy éve nélküle még mindig a hétvégéhez tartozónak érzem magamat. A hétvégében eltöltött évtizedekben a házasságunkat alapvetően táplálta. Hát nagyon sok szolgálat volt, ami talán forrása volt a sok ajándéknak is, amivel gazdagodtunk. Talán ebből kiemelkedik a 3 éves nemzeti felelősi szolgálat, 10 évet szinte meghaladó erdélyi misszió, aztán a valamekkora felvidéki misszió, és hát most ebben az utolsó évben, amikor már egyedül tartozom továbbra is a házas hétvégéhez, ugyancsak megtalált néhány feladat.
Én Lukács Évi vagyok, Pécsről jöttem. 40 éve voltunk házasok, mikor el kellett válnunk egymástól. Hosszú udvarlás után házasodtunk össze, és mindvégig azon voltunk, hogy szép legyen a házasságunk. Ez mind a kettőnknek nagyon fontos volt. Megünnepeltük a 40 éves házasság évfordulónkat. Februárban, szeptemberben kiderült a betegség, és decemberben már temettük a férjemet. A házas hétvégéhez nagyon szorosan kötődtünk, egészen megváltoztatta az életünket, nagyon szép és gazdaggá tette és formálta mindvégig. Sokat dolgoztunk a hétvégébe, és ezt mindig örömmel tettünk, minden feladat, amit megtalált bennünket, az külön ajándékként jelent meg az életünkbe. Sok-sok hozadék a gyümölcse volt. Timpárok voltunk, a sikondai házas hétvégés tábort mi kezdtük el szervezni. Én még most is benne vagyok a szervezésbe. Jegyes kurzust szerveztünk, csoportot vezettünk, és régiófelelősök voltunk 3 évig. Sokat dolgoztunk, de mindig megvolt ennek a gyümölcse. Nagyon szerettük csinálni, és a kapcsolatunkat mindvégig erősítette.
Harmadikként Vas Balázs vagyok, 74 éves vagyok, 39 évi boldog házasság után 12 évvel ezelőtt maradtam magamra. Feleségemmel, Ildikóval sokat dolgoztunk a hétvégében, timpárok voltunk mi is. A meghallgatás, rákérdezés hétvégével egész Nagy Magyarországot lejártuk, és területi vezetőként is dolgoztunk. Sokáig betöltötte az életünket a hétvégében való munkálkodás. 3 gyermekem van és 9 unokám, mind a 3 gyerekemmel szoros a kapcsolatom, és ez nagyban befolyásolta ezeket a nehéz éveket, amit egyedül töltöttem.
Azt kérem, hogy meséljetek nekünk egy kicsit az eltávozott páratokról.
Folytatnám akkor. Ildikót én mindig is úgy jellemeztem, hogy nála önzetlenebb embert nem ismertem. Mindenre meg lehetett őt kérni. Rendkívül készséges volt, és soha nem a saját javát nézte. Igazán kézbe tartotta a családot. Valamennyi gyerekünk elsősorban vele tartott mély lelki kapcsolatot. Amikor egyedül maradtam, akkor jelentett is egy újabb feladatot számomra, hogy átvegyem ezt a családot összetartó szerepet. Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, ő 14 éves volt, én 17, amikor egymásba szerettünk, harmonikusan, szeretetben, boldogságban éltünk. A halál nagyon gyorsan ragadta el, alig egy fél évi, nagyon kemény időszak után távozott, amit igazán a gondviselésre hagyatkozva hősies türelemmel viselt.
Az én férjem Vili nagyon nagy ajándék volt az életembe, hogy őt megkaptam. Ez egyetemi szerelem volt, első látástól, első napoktól kezdve egymás mellett ültünk az az iskolapadba, az egyetemi padba. Mikor végeztünk, akkor házasodtunk össze. Pécsre költöztünk férjem szülővárosába. Nagy szerencsére mindketten a szakmába dolgoztunk mindvégig. Ő egy nagyon jó ember volt. Csak úgy sugázott róla a jóság, az empátia. Megfontolt ember is volt, aki nagyon igyekezett jó döntéseket hozni. Szerettük ezeket mindig alaposan végigbeszélni. Utána dönteni nekem nagyon nagy támasz volt az életemben. Hogy ő benne bízhatok, figyel rám, mellettem van, nem hagyja, hogy csak úgy teljenek a napjaink, hanem mindig konkrét célokat tűztünk ki, és azokért a célokért együtt küzdöttünk. Nagyon szép volt az a 40 év, amit együtt töltöttünk. Most 8 év hiányát érzem, mivel szép volt az életünk, ezért talán elég jól kezelhető volt számomra. 3 gyereket neveltünk, mind a 3 gyermekünknek családja van, 3 unokánk van, ők már felnőttek, nagyok.
Én 16 éves voltam, amikor megismertem férjemet, Tamást, ő 18 éves volt. Az első pillantásra való szerelembeesés volt mind a kettőnk jellemzője ebben a találkozásban. Én különösen csodáltam benne a világlátását, mondjuk a szerelmén túl. Én igazán kislánynak éreztem magam akkor, de a szerelme az nagyon vonzott. Ő ismertetett meg valójában a világ dolgaival. Viszonylag hamar összeházasodtunk. Én 20 éves voltam, amikor az esküvőnk volt. Én hamar felfedeztem benne azt a szükségletet, hogy támaszra van szüksége, hogy miben, azt én akkor még nem tudtam igazán, de valahogy egy olyan neveltetésben részesültem, amelyik világosá tette számomra, nem akarati szinten, hanem egyszerűen természetes módon, hogy egy kapcsolatban a lényeg az, hogy én tegyem a másikat boldoggá. Az nem jelenti azt, hogy én magam nem vártam volna a boldog, de én azt úgy értem meg, hogy a hozadéka annak, hogy én őt boldoggá teszem, az, hogy én is boldog leszek. Hát ez szépen haladt is előre, ettől függetlenül az érzékenyek is jöttek a kapcsolatunkba, amit nem mindig tudtunk jól kezelni, és igazán kapóra jött a házas hétvégének az a segítő támogatása, amelyik arra is megtanított, hogy hogyan bánjunk ezekkel a nehézségeinkkel. Ebben a törekvésben töltöttük el az életünket egészen odáig, hogy együtt még megünnepelhettük az 50. házassági évfordulónkat nagy közösségi ünnepléssel, amellett, hogy a 2 gyermekünk és a 13 unokánk is jelen volt ezen az ünnepen. A 13 unokánk mondta a hálaadó szentmisén a könyörgéseket. Azóta már egy dédunokával is bővült a leszármazóim köre, de sajnos őt már a férjem nem ismerhette meg, mert az 51. házassági évfordulónk után 10 nappal távozott. Egyébként a világi foglalkozása bíró volt, mellette magas állami pozíciókat is betöltött. Sokan úgy emlékeznek rá, hogy ezt csak azt tudta, aki ismerte az életpályáját, mert egyébként a hétvégében való szolgálata és az emberi magatartása sokkal inkább a alázatot és a szerénységet sugározta.
Mi volt a legnehezebb, amikor egyedül maradtatok?
Talán nem is az volt a legnehezebb, amikor egyedül maradtam, mert ezzel betegszik az a pillanat, amikor 14 és fél hónappal korábban az orvos a diagnózisát közölte. Erről nem is olyan könnyű beszélni. Amikor teljes váratlanságban azt közölte, hogy nem gyógyítható. Ez egy kemény mondat volt, de ott a transzplantációs klinika folyosóján, a padon ülve, ahogy a közlő orvos átkarolta Tamásnak a hátát, és kimondta a nehéz mondatot, mindjárt az Isten egy olyan kegyelemmel támogatott meg, ami azonnal elfogadhatóvá tette ezt a helyzetet mind a kettőnk számára. Úgyhogy megkezdődött egy út, amelyik nem a kesergésről szólt, hanem ahogy Csonka Pali a halála utáni összefoglalójában visszaemlékezett, Tamás még 2 nappal előtte is azt mondta, hogy reményben élek. És tulajdonképpen ez a remény kísérte végig az egész időszakot, csak az Úr felé való hálát tudom nagyon hangsúlyozni, hogy ahogy ő a világot megalkotta, ahogy az szemben, mert olyan reményt adott, amit nem az aggyal kell ébren tartani, hanem amit ő tart ébren. Tehát az egész időszakot, a kezeléseket mi úgy jártuk végig, hogy nem volt a központi memóriánkban az, hogy ez nem gyógyítható. És amikor az orvos röviddel előtte az onkológia udvarán mondta nekem, hogy hát legfeljebb még 3 hónap, akkor megrendültem, de valójában hinni nem tudtam. Még az utolsó este, mert esténként mindig énekeltem neki, azt mondta, hogy énekeljél még, mert nagyon szép. Akkor nem tudtam, hogy az az utolsó este, és utána többet már nem találkoztunk.
Vili halálát elfogadni nagyon nehéz volt, de egyfelől nagyon könnyű volt, mert úgy gondoltam, hogy ez a jó Isten döntése, és ez ellen nincs appelláta. Ettől valójában az elfogadás folyamata is könnyebbé vált számomra. Nem beszélve arról, hogy olyan gyorsan történtek az események, hogy igazából magamhoz se tudtam térni, hogy hogy is van, mint is van. Mire magamhoz tértem volna, addigra már egyedül maradtam. De azért ez a folyamat azt üzente felém, hogy a kapcsolat nem szűnik meg, tehát a kapcsolat az megmarad. Lehet, hogy nem látjuk egymást többé, meg nem érinthetjük meg egymást többé, de a kapcsolat megmarad, és ebben én mindig hiszek, a mai napig is hiszek. Jó érzés, hogy az ember még sincs magával hagyva, egyfelől a Jóisten gondoskodás által, másfelől én úgy érzem, hogy az én házastársam Vili az a mai napig imádkozik értem, és gondomat viseli. Ami nagyon nehéz volt fizikálisan, vagy egyáltalán a körülmények miatt, az az, hogy síri csönd vett körül engem. Mi mindig beszélgettünk Vilivel nagyon sok mindenről. Egymás mellett volt az íróasztalunk, mint az iskolások. Úgy bonyolítottuk az irodai dolgainkat, és akkor beszélgettünk mindenről. Családról, házas hétvégéről, a világ dolgairól. Egy nagyon nagy támasz volt nekem mindvégig az életemben, hogy Vilivel abszolút tudunk kommunikálni, és meg tudjuk értetni egymással a különféle dolgokat, amik a világba körülvesznek. Ennek vége lett, és az a síri csönd, amiben az a kellett mennem, és amiben élnem kellett, az érhagyasztó volt számomra. De nem csak nappal, hanem éjjel is. Tehát fölébredtem arra, hogy csönd van. Akkor jöttem rá, hogy milyen zajos üzemmódban élünk, a szívünk dobogása, a vérünk susorgása, a szuszogásunk, mindegy egy zaj, amit remek természetesnek tartjuk, de akkor, mikor ennek vége van, akkor az egy rémes állapottá vált számomra. Úgyhogy én lehakított rádió mellett, meg tévé mellett aludtam hosszú évekig, azért, hogy pótoljam azt a zajt, ami pótolhatatlan volt. A helyemet nem találtam az üres házba, úgyhogy másfél évig a vendégmatracunkon aludtam, és hol itt raktam le, hol ott raktam le, ahol éppen kedvem volt, nagyon nehéz volt. Addigra már ugye a gyerekek is kirepültek, nem volt otthon senki, én uralkodhattam a házon, amihez hát semmi kedvem nem volt.
Amikor július közepén 2006-ban egy banálisnak tűnő panaszok miatt orvoshoz ment Ildi, és azzal jött haza, hogy elég nagy doganatot találtak nála. Az első gondolatom az volt, hogy na, beköltözött az életünkbe a félelem. Még akkor nem tudtam felmérni, mennyire súlyos a helyzet, de aztán ez rövidesen kiderült. Orvos vagyok, úgyhogy utána olvastam, nagyjából tisztában voltam a helyzetünkkel, és ami azt hiszem természetes, végigjártam azokat az utakat, ami minden ilyen tragédián átmenő emberben megfordul, a tiltakozás, az elutasítás, talán düh is, aztán a reménykedés, a csalódásokra felkészülés. Én minden esetre úgy éreztem, hogy az Úristen rám bízta Ildit, hogy óvjam, boldogítsam, védjem, és most nekem kell helytállni. Betegsége ugyan elég rapidan zajlott, de nem egyszer súlyos döntéseket kellett hozni. Folytassuk-e, meddig folytassuk, meddig van értelme, és ebben teljesen magamra hagyottnak éreztem magam. A dolgunkat nehezítette az, hogy akkor már évek óta kettesbe jöttünk, a gyerekeink kirepültek, és mind a nagylányom, mint a menyem télidőn túl várandós volt. Titkoltuk előttük persze a betegséget, ameddig lehetett, de mit tesz Isten, éppen egy röntgenvizsgálatra menve összefutottunk ezt irányommal. Féltünk, hogy rá ne ijesszünk, még nem mondtuk el az igazi helyzetünket. Amikor aztán következett a vég, otthon volt Ildi végig. Egész érdekes, hogy most révén már láttam néhány embert meghalni, meg a rokonságból is már felmenőimet eltemettem, de a halál pillanatával igazán igazán nem találkoztam még Ildinél sem. Délelőtt már nagyon rosszul volt, voltam a gyerekeknek, ha tudnak, jöjjenek át. 12 körül mondtam neki, hogy kimegyek, megmelegítem az ebédet. Mire visszajöttem, már nem jött. Borzasztó üresség volt bennem. Emlékszem az első estére, már elvitték, és megágyaztam. És ott álltam a dupla lepedővel, a dupla ágyunkon, hogy most mit kezdjek ezzel a lepedővel. Valahogy sikerült elaludnom, de reggel még automatikusan két csészét tettem a tárcára. Nehéz volt elviselni a csöndet. Egy darabig még úgy működtem, mint egy lentkerékes autó, vittek a tennivalók, el kellett magamat látnom, ami azért sok szempontból nekem újdonság volt, hiszen nagyon is el voltam kényeztetve.
Nagyon köszönjük, hogy megosztottátok velünk ezeket a fájdalmas, nehéz emlékeket. A magány burkának a feltöréséhez kitől kaptatok akkor segítséget? Család, barátok, kik álltak mellétek?
A család az eléggé magától értetődő, hogy ez alatt a 14 és fél hónap alatt a gyerekeink valahogy azért megszaporították a látogatásaikat, amit szeretett kifejezésnek a nagy törekvését is mutatták. A Tamás távozásának a pillanatát már ott is teremtek. Nem hagytak egyedül azokba órákba, amíg hát ez a legváratlanabb és helyzetbe következett, és amíg le nem zajlanak azok a formaságok. Hát ugye az első órák azok nem formaságok voltak, az imával teltek egész addig, ameddig el nem vitték, sőt, hát azt követően is csak hát az már akkor azért többnyire egyedül. Na most, hát én ezt követően a temetés után tapasztaltam meg én először azt a nagy zuhanást, ami szinte szükségszerű, amikor egyáltalán felfogtam, hogy ez egy visszafordíthatatlan dolog. Akkor eluralkodott rajtam a keserűség, a kilátástalanság, a sírás is. Nagyon örültem, hogy egyedül vagyok, és ott átadhatom magamat ennek a elkeseredettségnek. Azért hamar kiemelt belőle a Jóisten, még akkor is, hogyha a tény az tény maradt. Én amúgy is egy eléggé talpra esett vagy határozott személyiség vagyok, és ez nyilvánvalóan, hogy sokat segített abban, hogy nem a keser és az útja a további életemnek sem, tehát meg kell találnom a hogyan továbbot. De azon túlmenően, hogy én se tudnám magamat a hajamnál fogva kihúzni a kátyúból, nem kárhoztatott erre az Isten, hanem meglepő módon olyan megkeresésekkel állt elő, amire abszolút nem számíthattam. A család részéről való törődést, azt továbbra is mint alaphelyzetet szeretném említeni, de ezen túlmenően a hétvége közösségéből olyan felkéréseket kaptam, amik úgy gondoltam, hogy meghaladják a képességeimet. És mondtam is, hogy nem hiszem, hogy én vagyok erre az alkalmas személy. Most szó szerint idézem az eseményt, és azt a választ kaptam a nemzeti felelős atyától, hogy mi viszont azt hiszük. Nem lehetek vele szembeszegülni. Ha ezt a választ nem kapom, akkor nem is hiszem, hogy elmerem vállalni, de utólag megbizonyosodtam arról a nagyszerű mondásról, hogy az Isten nem az alkalmasokat választja, hanem a választottakat alkalmasá teszi. Ez egy nagy kaliberű feladat volt, ami végén a bírópüspök úgy summázta, nagy segítség voltál számukra. Ennél nagyobb ajándékot nem kaphattam volna, de más kisebb feladatokat is kaptam, ami még jelenleg is tart, és sokszor fogalmazódik meg bennem a kérdés az Isten felé, hogy hogyan lehetséges az, hogy ő így a tenyerén hordoz, hogy ugyan bele-bele enged a mélységekbe is, amikor azért hozza azt a gondolatot, hogy nem kell itt maradnod, ha van hited, és lehet kérni egy kis plusz hitet. Úgyhogy én ezt már meg is fogalmaztam magamnak, hogy kérek egy kis plusz hitet, de azt igazán hittel kérem, rövidesen meg is adja. Újra kint vagyok, tehát jön egy mosoly, vagy jön egy telefon, ami annyira megrendít, hogy már is újra lendülettel és jövőbe nézve tudok létezni.
Mikor mielőtt Vili meghalt, előtte pár nappal, akkor tudtunk egy pármondatos mély beszélgetést folytatni. Ez számomra nagyon nagy érték volt, ami végig kíséri még most is az életemet, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy adok nekünk erőt ehhez, mert az egész betegség alatt nem tudtunk nagyon beszélni, egyszerűen elállt a szavunk a helyzettől, de valami miatt pár nappal a halál előtt megeredt a nyelvünk, és ez nagyon nagy ajándék volt, ez egy útra való maradt nekem. Emellett még a halála után a mellette töltött 2 óra, az is egy olyan emlék, ami pótolhatatlan és nagy ajándék. Kértem ettől az időszaktól, hogy milyen lesz az, mikor már meghalt, és én vajon ott tudok-e lenni mellette, mert kórházba halt meg, de ez sikerült, és hallatlan nagy ajándék ezzel az emlékkel élni tovább. Ez egy komoly útra való nekem. Természetesen a családom mellettem volt, gyerekeim, nagyon jó gyerekeim vannak, és mellettem voltak, de hát nekik is megvolt a gyászuk, és igazából nem akartam a terhükre lenni, hiszen a 2 nagyobb gyerekem a legabilabb életét éli, nem akartam ő nekik a nyakokon lógni terhükre lenni. A legkisebb, hát őt még támogatnom kellett, ő akkor került egyetem, mikor Lili meghalt, és elkerült Pécsről, úgyhogy inkább ő volt az, akivel emiatt szorosabb volt a kapcsolatom, mert ott még komoly kötelességeim voltak vele kapcsolatban. És de mondhatom, hogy a baráti kör is próbált megszólítani, szólni hozzám, de legfőképpen a házashétvégések. Az a közösség egy emberként állt mellettünk már a betegség ideje alatt, és Lili halála után is visszafogadtak, nem kellett magyarázkodnom, nem kellett mentegetőznünk, voltak éppen, mint a testőreim, úgy viselkedtek, és kísértek engem a közösségi rendezvényekre, alkalmakra. Nagyon-nagyon fontosnak éreztem magam ezáltal a közösségben. Nem éreztem úgy, hogy én egy értéktelen bábúvá váltam, hanem egy fontos ember életem. Így Lili nélkül is, pontosabban Lili emlékével. Nagyon hálás vagyok nekik, és azóta is kísérnek engem, és én próbálom szolgálni őket ott, ahol tudom.
Én azt hiszem, más utat jártam be Ildi halála után. Volt bennem egy nagy elutasítás az egész kérdéssel kapcsolatban. Nem nagyon akartam beszélni róla senkivel. A munkámban együtt dolgoztunk, ott rákérdeztek, mi van Ildivel, és elég kurtán furcsán válaszolgattam. Az egész temetés körüli hivatalos ügyeket, a vállalkozása felszámolását, a temetés, a gyászmisét, az utolsó apró momentumig mindent magam akartam csinálni. Gyerekeim szívesen segítettek volna, de elutasítottam. Domináns érzés volt bennem, hogy nekem egyedül kell talpra állni, és ennek része volt, hogy most mindent kézbe tudjak venni. Úgy éreztem, hogy is ezt várja tőlem. A mindennapokban elég sok feladattal kellett szembesülnem, mint férfiak általában eléggé el vagyunk kényeztetve. Van tiszta lakás, tiszta ruha, ebéd az asztalon. Nekem ezek mind új feladatot jelentettek, holott a házi munka addig sem volt idegen tőlem, de ennek a megszervezése, rendszerezése, ez teljes odafigyelést igényelt. Ennek az elzárkózásnak volt a következménye az is, hogy a házas hétvégétől, miután egy nagyon szép megemlékező estet tartott a területi Ildiről, én elköszöntem. Úgy gondoltam, hogy a házas hétvégre a házaspárokhoz, én nem lehetek ott mindig egy-egy párnak terhére azzal, hogy velem is foglalkozzon. És így lassan meg is találtam a önálló életemben azokat a fogózkodókat, ami aztán ezek a tevékenységek már sikerélményt is jelentettek. Meg kellett tanulnom főzni, soha nem főztem. A munkámban is tulajdonképpen jó volt, hogy egyedül is meg tudom állni a helyem.
Én még szeretnék egy kiegészítést tenni az előzőhöz, mert nem említettem hangsúlyosan a 13 unokámnak a szeretetét, ami nagy jelentőségű volt még a Tamás halála előtti szakaszban is az ő számára, de az azt követő időben az én számomra nem is felém irányult az a szeretet, hanem ha bejöttek a lakásba, a kicsik különösen, akkor nem csak nekem köszöntek, hanem a fizikailag ott nem levő nagypapájuknak is. Mentek és a képét puszilták, és a nagyok is hát a szeretetüket kifejezték. Nem lenne szép tőlem, hogyha arra a kérdésre, hogy ki segített kiemelkedni, nem említeném meg a Pázmány Egyetemet, ami az ő utolsó munkahelye volt, és ahol tulajdonképpen a szellemi hagyatékát a volt tanítványai, azaz akkor már fiatal kollégái, amilyen mértékben fölkarolták, és hogy ebbe a szellemi hagyaték gondozásában milyen mértékben vontak be engem is. Tulajdonképpen ugye az evangéliumban ismerjük azt a kitételt, hogy aki a feleségét szereti, az önmagát szereti. Hát ezt az én helyzetemre lefordítva azt mondom, hogy aki a férjemet szereti, az engem szeret. Tehát a kollégáknak a szeretettel is számomra nagy megerősítő, felszabadító jelentőségű volt, és jelenleg is. Thank you.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házasétvége lelkiség Boldogan élnek mi című műsorát hallgatják. Vendégeink Lábadi Évi, Vas Balázs és felesége Lukács Éva. A műsort Pap Ági és Miklós vezeti.
Október közepén a házashétvége újfajta háromnapos programot tartott. Az özvegyek hétvégére gondolok. Évtizedekkel ezelőtt még Ács István egri püspöktől, hétvégés tímpaktól hallottunk arról, hogy külföldön készült egy ilyen program. Most végre itthon is elkészült a hétvégés özvegyek támogatására, erősítésére. Mindhárman benne voltatok a tímben. Szeretnénk most ezzel kapcsolatban kérdezni. Kik voltak még a tímben? Rajtatok kívül.
Az egész hétvégét Bíró László püspök úr vezette, és keresett maga mellé egy paptársat, akivel ezt a munkát megosztaná. Végül a Hillesz atya ferences testvér vállalta el mellette a tímben ezt a munkát. Mi hármunkon kívül Csanádi Misi és Márti, a hétvége alapítói, ebben a munkában is nagyon lelkesen és sok empátiával, hozzáértéssel vettek részt. Volt olyan rész, amit házaspár is mondhatott. Az özvegy sorsunkról való beszámolást pedig mi hárman és Csincsik Lajos vajdasági hétvégés társunk mondta a bevezetőket, példákat.
Miként alakult ki a program, és miként választottátok ki a témákat?
Programot nem önállóan mi állítottuk össze, hanem a belgáktól kaptunk egy alapanyagot, amit a saját viszonyainkra igazítottunk, és ennek van egy csodálatos felépítése, amelyik úgy épül föl, hogy először szembesülünk a saját magunkkal, először felismerjük az egyedüli helyzetünket, felismerteti a program azt, hogy mégsem vagyunk egészen egyedül kapcsolat, ha nem is olyan szintű, mint amit elvesztettünk, de mégis nagyon sok kapcsolat vesz körül bennünket, akkor a program szembesít magunkat, önmagunkkal találkoztat, és ezt követően foglalkozik azzal a megváltoztathatatlan helyzettel, amit sivatagnak nevez, hogy hogy is viszonyulhatunk ehhez a helyzethez. Bemutatja a reménytelen viszonyulást, és utat mutat a reményteli viszonyulás felé is. Mikor ezen a részen túljutunk, akkor felhív bennünket arra, hogy saját magunkkal béküljünk ki, hogy fogadjuk el ezt a helyzetet. Ez persze csak egy nagyon gyenge, agyönyörű ívről, amit az egész program mutat, és ezt követően a másokkal való kibékülésre biztat. Utal a forrásunkra, hogy valahonnan jövünk, és valamerre tartunk. Ez a mi esetünkben az Isten nem is lehet más. Ő vele egy tiszta kapcsolatunk lehessen, felhív arra, hogy minden kapcsolatunkkal próbáljunk kiengesztelődni, ahol ez esetleg aktuális, ha mi bántottunk meg valakit, vagy minket bántott meg valaki, hogy szabad lelkűek legyünk. A legutolsó vonatkozása, hogy a közösség hogyan támogathat mindebbe bennünket, és nekünk is milyen szerepünk lehet, mi az, amit mi adhatunk. Tehát, hogy ne csak várjunk a közösségtől, hanem adjunk is. Vannak lehetőségeink arra, hogy adjunk.
Mit jelentett nektek a megírás, és valójában a ilyenkor a sebek feltépését jelentette, vagy inkább gyógyulást?
Nagy megtiszteltetésnek tettem, mikor meghívtak, hogy témként részt vegyek ezen a hétvégén, de egyúttal kicsit meg is rázott az, hogy most akkor megint a mélybe kell válkálnom saját magam lelkébe a múltat, amit próbálok már nem átlépni, meg nem is félretenni, hanem elfogadni. Tehát egy elfogadásba élni, hogy akkor mi lesz most. Ezen azért eléggé töprengtem, és akkor nekifogtam, hogy azért mégis, ha a házas hétvége valamivel megjött, valamilyen feladattal, azt én mindig el szoktam fogadni, akkor rajta kezdjük el csinálni. Amikor aztán elkezdtem írni a bevezetőket, akkor megtapasztaltam azt, hogy talán ebbe is van ajándék. Mikor az ember látja, hogy milyen úton jártam végig 8 évig a gyászomba, hol kezdtem, hogyan létegettem tovább, és mennyi kegyelmet kaptam a Jóistentől, hogy utat találtam, tudtam rajta járni, akkor azért már kicsit könnyebben ment ennek a megírása. A célom nálam az volt, az egy szép lelki üzenet, hogy hát ha másnak is ezzel tudok segíteni, hogyha mindezt leírom, és őszintén elmondom neki talán. Ez bátorított, hogy tegyem meg ezt a lépést, ezt a küzdelmet, harcoljam végig.
Mi a célja ennek a hétvégének? Hogyan sikerült ezt megvalósítanotok, és milyen visszhangokat kaptatok?
Volt bennünk egy félelem mindjárt az elején, hogy hiszen annyiféle élethelyzetben érheti az embert ez a csapás, hogy elveszti élete párját. Vajon mit tudunk nekik adni ezt? Sokat beszélgettünk erről a püspök úrral is, meg úgy a tímen belül is. Annak ellenére, hogy készültünk erre a nagyon széles sem feltárulkozó képre, a bemutatkozó körbe mindannyian kicsit megdöbbentünk, és újra föl előkerül ez a kérdés, hogy Istenem, ennyiféle sors, tudunk-e nekik valamit fogóckodót adni, valamiben tudunk-e segíteni, és aztán a Szentlélek velünk volt, és láttuk a hétvége folyamán, hogy azért a mondandóink megérintették őket. Sokaknak volt valóban fájdalmas az első szembesülés, de jó volt látni a 2,5 nap során, ahogy ők egymás közt is megtalálták a hasonlóságban rejlő talán könnyebbséget, hogy nem csak ők vannak ezekkel a gondokkal, hanem mások is hasonlót élnek meg, sőt, egészen döbbenetesen nehéz szituációkkal szembesültünk mi is a kis csoportos megbeszélések során, de az önmagunkkal való megbékélés, az Istenhez fordulás és a meghitt, mély bizalom kapcsolat keresése, ami mint útmutató szerepel a programban, az láthatóan mindenkit megmozgatott és elindított egy úton. Én úgy látom, hogy ez volt az igazi értéke ennek a hétvégének, hogy fölvázolt egy utat, ami nem volt mindenki számára azonnal járható, de elindíthatta a reményt. Voltak tényleg olyanok, egészen fiatalok, akik nem is olyan rég vesztették el a párjukat. A középkorúak között voltak egészen friss haláleset után jelentkezők, és valóban számunkra az volt a legmegkapóbb, ahogy az első hívásra ezek az emberek vállalták azt, hogy eljöjjenek, hogy szembesüljenek, mert hiszen erre számítottak nyilván, hogy a nehéz érzéseiket újra átjöjjék, és kíváncsian és reménykedve jöttek, és ez egy nagy felelősséget jelentett nekünk.
Ezzel a hétvégével kapcsolatban vissza kell utalni a házas hétvége kommunikációs stílusára, ami egy érzés alapú kommunikáció, nagyon különbözik a világban szokásos kommunikációtól. Ezért ezt a hétvégét, ezt a programot egyelőre csak a házas hétvégét korábban részt vett és a házas hétvége életstílusát élő özvegyek részére alkalmazzuk. Igyekszünk majd arra is, ha megtaláljuk az utat, hogy esetleg majd olyanok számára is felkínálhassuk, akik ezt az utat még nem ismerik. Most egyelőre örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítani. 32 személy vett részt ezen a hétvégén. Kismaroson rendeztük a Ciszterci Nővérek Monostorában. Én jelértékűnek tekintem azt, hogy a háznak ennyi volt a befogadó képessége, és a jelentkező is pont ennyi volt. Tehát nem kellett senkit elutasítani helyhiány miatt, de nem is maradt üresen hely.
Gondviselés.
Kimondhatjuk ezt a szót, igen. Igen.
És nektek mit jelentett ez a 3 nap, ez a hétvége?
Hát, ha én válaszolhatok, akkor egyszerűen a reménynek az újjáéledését minden résztvevő számára és a távolba mutatást.
Én azt éltem meg, hogy ahány özvegy, annyiféle, és de akik ott jelen voltak ezen a hétvégén, mindegyik nagyon igyekezett, és hatalmas bátorsággal a szívébe jött el erre a találkozó, mert hiszen bátorság kell egy özvegynek egyedül elindulni, és ez megvolt bennük. Bátran fölvállalták, hogy végig mennek azon az úton, amit eléjük tártunk a 2,5 nap alatt, és ez a bátorság, ez nekem csodálatos ajándék.
Én mondtam, hogy 12 éve megszakadt tulajdonképpen a napi kapcsolatom a házas hétvégével, és nekem ez a hétvége egy visszatérést jelentett, ami nagyon örömteli volt. Jó volt megint az Úr szülejében dolgozni. Ugyanazt éltem meg tulajdonképpen, mint Team Parkként 12 évvel korábban.
És akkor most hozzátok fordulok, Évi, Lukács Évi, ugye, mert 2 évig van most a beszélgetésben. Lukács Évi és Balázs, úgy tudjuk, hogy olyan szépen összejöttetek, és olyan mély lett a kapcsolatotok, hogy az utóbbi hetekben össze is házasodtatok. Hogyan alakult ez a mély kapcsolat?
elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz ölelése, nem jött szép tüzes nappal, de háborús éjjel.
Valóban mi özvegyként kezdtük kidolgozni ezt a programot, és két hetes is boldog házasok voltunk, amikor kiültünk a példáinkat elmondani. Ez az Úristennek egy egészen különleges ajándékaként éljük meg, és kimerem mondani azt is, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy ebbe elhunyt házastársaink keze is benne van. Ahogy írtuk a bevezetőket, ugye össze kell fésülni a mondandóinkat. Egyre több levelet váltottunk, amiből kiderült, hogy életünk fontos momentumaiban, fontos értékeiben mennyire egyre gondolunk, mennyi mindent egyformán éltünk meg, és megkapó volt a érdeklődés mindkettőnkben a másik iránt. Kicsit én legalábbis mondhatom, megkeményedtem azért a 12 év alatt, és egy nagy-nagy élmény volt, hogy valaki érdeklődik irántam, valaki törődik, valaki igazán érdekelnek az én belső dolgaim. Talán ez lobbantotta a szívembe szerelemre azt a rég elfeledetnek hitérzést, hogy beleszerettem Évibe.
Balázs talán már a lényeget elmondta. A Jóisten megajándékozott bennünket, nekünk csak annyi dolgunk volt, hogy bátrak legyünk, és ezt az ajándékot elfogadjuk tőle. Azért ehhez kellett, úgy gondolom, bátorság, meg a Jóisten kegyelme is, hogy nem csak ajándékot ad, de azt úgy adja, hogy mi el tudjuk fogadni. Én bízok abban, hogy ebbe a házastársaink is benne vannak, és mert azt én mindig éreztem, hogy Vili gondviselése ott köröz mellettem, és imádkozik értem, biztos vagyok ebbe. Én most úgy érzem, hogy megint a szeretet nyelvemet gyakorolhatom, hogy szeretetek valakit, jót tehetek valakinek, apró jó cselekedeteimmel, szolgálataimmal ott lehetek a Balázs mellett, és ez engem nagyon boldoggá tesz. Végre nem egyedül kell kovályognom a világba, meg a lakásomba, hanem ketten vagyunk. Én azt hiszem, alapvetően nem egy szingli alkat vagyok, hanem én egy párkapcsolatra született ember vagyok. A Jóistennek talán ez volt az alapvető terve velem, és én hát elfogadtam ezt az ajándékot tőle.
Nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és nagyon sok megértés, nagyon sok erőt és bátorságot.
További szép pillanatokat és órákat és napokat.
Nagyon köszönjük. A döntésünkben sokat segített, hogy a gyerekeink is, mondhatom, kitérő örömmel fogadták a hírt. Nekem a lányaim a nyakamba ugrottak, hogy jaj, de örülök, apa, már igazán itt volt az ideje, és hasonló élményei voltak Évinek is, úgyhogy nem volt ez egy nehéz döntés. És köszönjük a jó kívánságokat.
Ennek a programnak ezután a speciális gyümölcse után egy záró mondatként talán érdemes idéznem az Achilles atyának a csodálatos észrevételét, ami arról szól, hogy, tehát hangsúlyozom párhuzamosan az most elhangzott gyümölcs után, hogy micsoda gyönyörű tapasztalat az ő részére, pap részére, hogy emberek elvesztik sok évvel ezelőtt a házastársukat, és sok év után olyan szerelemmel beszélnek róla, mint az valaha volt, mintha az jelenleg is élne, és ez milyen gyönyörű dolog. Én is hasonlóan tudom Tamást említeni. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük ezeket a mély megosztásokat, ezeket a valóban szívből jövő gondolatokat és mondatokat. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallották. Vendégeink a mai alkalommal Lábadi Évi, Vas Balázs és felesége Lukács Éva voltak.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.